Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyautósok heti podcastja, 223. adásunk, felvétel napján 2024. április 4-e van. Antolci Tibor helyett most Szabolcs van itt velünk. Szia Szabolcs!
Sziasztok!
És itt van természetesen Szöcske is. Szia Szöcske!
Sziasztok!
Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nagyon-nagyon sok mindennek készültünk, megint egy ilyen villám podcast lesz, hogy próbáljuk pörgetni az adást, de mielőtt ez megtörténik, miatt elmondom a témákat, nézzük meg, hogy ki szponzorálta a adást.
A podcast támogatója az új Opel Astra Sports Tourer Electric.
Köszönjük szépen a szponzornak, és akkor mondom is, hogy mi mindennek készültünk mára. Azt mondja, hogy támogatott hitel, lesz egy új elektromos autós pályázat, akár hiszitek, akár nem. Távolról nem megy, mégiscsak megszűnt a Nissan Leafnél valami online funkció. Egyes autógyártók puhítanák az EU 2025-ös terveit, aztán itt van nekünk a Xiaomi SU7, ami felforgatta egy pillanat alatt a legalábbis egyből a kínai villanyautós piacot. Lesz csomó rövid hírünk, az tényleg ilyen rövid témák, aztán pedig villanyautók, akkumulátorai meddig bírják a valóságban, és megnézzük, hogy akkor most tényleg elkezdtek-e bedőlni villanyautó eladások, mert a BYD és a Tesla is kisebb számokat jelentett, mint azt szerették volna. Na, hát ennyi minden, és akkor először köszönet mindenkinek, aki szponzorálja az adásunkat akár YouTube-on, akár Patreonon. Patreonon ők Réfi Csaba, Domborocki János, Rajz Gábor, Nyikes Gergő, Kerperi Ádám, Emi MGDRF, Miklós, Pipoly Szabolcs, Plavec Péter, Samu Árpád, Nikolica Zsolt, YouTube-on pedig Náda István, Szekeres István és Dudu 81 voltak. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást. Supercharger szavazást legjobb tudomásom szerint még nem zárták le, úgyhogy lehet próbálkozni, szavazatokat tudtok, még megy a nyereményjátékunk is, nem tudom, még valamit esetleg, igen, Patreonon is támogathatok minket, ezt mielőtt elfelejtem gyorsan hozzáteszem, hogyha valaki nem YouTube-on, ott szeretne pár forintot küldeni. És akkor kezdjük is, mert ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok témánk van, úgyhogy szeretnénk mindenkinek végigjutni. Először is Szabolcsnak adnám át a szót, mert a gumis cikk sorozatunk most ő hozzáért, ugye Szöcske, jó magam és Szabolcs is írtak ebbe különböző szösszeneteket, és ráadásul Szabolcs videókat is forgatott. Mi volt az első pár, ami kiment, és mi várható még nálad, Szabolcs?
Hát a kettő ment eddig ki, most ugye minden délután 5 órakor jelennek meg, ezek ilyen, hát gumis percek, gyakorlatilag a villanypercek rovat alatt jelenik meg a Villanyautósok főcsatornáján, YouTube csatornáján. Egy szakértővel beszélgettem, aki egyébként érdekes módon nem csak a gumikhoz ért, hanem autószerelő is, így tudtunk beszélgetni a futóműállításról, ez majd még így várható, de alapvetően olyan témákat próbáltunk érinteni, ami nem csak villanyautósokra igaz. Megnéztük például azt, hogy meddig használható egy gumi, milyen tipikus sérülései vannak, mikor van az, amikor már ténylegesen ellenőrizni kell, egyébként megdöbbentő, hogy milyen gumikat láttam, amiket autókról szedtek le. Néztünk futófelületi szálszakadást, oldalfali szálszakadást, beszéltünk arról, hogy hogyan lehet például a felhasználók számára nehezen hozzáférhető, vagy nehezen látható helyeken megnézni a gumiknak a hibáit. Beszéltünk gumiápolásról, téli-nyári tárolásról, aztán beszéltünk a villanyautóknál specifikusabb zajszigetelésről, különböző kopási struktúrákról, hirtelen mi jut még eszembe. Ja igen, ami szerintem még fontos, hogy beszéltünk a golyóállónak is csúfolt olyan gumiról, ami ugye elvileg defekttűrő, és hogy azt a például miért nem adják villanyautókhoz. Illetve beszéltünk arról is, hogy miután a villanyautóknál, egyébként nekem ez fel se tűnt eddig valamiért, valami fura oknál fogva, mivel nem nagyon divat, hogy adnak pótkereket, egyrészt a súly miatt, egyrészt a hely miatt, ezért hogyan kell használni például azokat a ma már ilyen defekttűrő sprékkel egybeépített kompresszorokat, amiket a legtöbb villanyautókhoz adnak. Úgyhogy egy csomó érdekes.
Okay, ezekről akkor mind videó is lesz, amit majd a főcsatornánkon lehet megnézni, ha jól sejtem, nem az extrán, ugye, oda rakjátok ki őket.
Így van, és én minden délután 5 órakor megjelenik egy cikk ezzel párhuzamosan, az adott téma, ezek ilyen 2-től 7 percig terjedő videók, és gyakorlatilag a párhuzamosan YouTube-on megjelenik a videós anyag róla.
Oké, és ha már így figyelem felkeltő a cikkekre, egészen pofátlan módon az egyik saját cikkemet is szeretném kicsit promózni. Hetek óta dolgozunk egy nagyobb íráson, ahol megkérdeztük gyakorlatilag szinte az összes magyarországi importőrt, márkaképviseletet, a MOHU, tehát a MOL-nak a hulladékgyűjtéssel foglalkozó lányvállalatának a képviselőit, meg még egyéb iparági forrásokat arról, hogy mi is történik valójában ma Magyarországon a hibás vagy sérült villanyautó akkumulátorokkal, hova kerülnek ezeket, hogy gyűjtik be ezeket, hol lehet leadni, hogyha valakinek mondjuk egy független szerviz szerelte ki, és egyáltalán mi lesz ezeknek a sorsa. Úgyhogy ez a cikk, hát azt még nem tudom pontosan, hogy mikor megy ki, de szerintem valószínűleg a jövő hét folyamán meg fog jelenni, már egészen végső stádiumban van, úgyhogy szerintem ez igen érdekes olvasni lesz azoknak, akiket érdekel a téma, hogy a sok hype mögött mi a valóság.
Itt tehát nem ássák el, ennyit spoilerezzünk el.
Hát figyelj, nem ássák el, nem gyújtják meg, úgyhogy, és nem óvodák kertjében kupacolják föl őket, azért ezt elárulhatom, de minden többet, a többi részletet majd a cikkben meglátjátok. Oké, na térjünk át az első igazi hírünkre, ez pedig állami támogatás. Ugye jelenleg is folyik még a pályázat, aminek már elkezdték végre elbírálni az első pár, hát nem tudjuk, hogy hány pályázatát, azért nem tudjuk, hogy hány, mert nekem van olyan ismerősöm, aki a százas sorszám elején volt, és még mindig nem kapott határozatot, úgyhogy tudjuk, hogy nem érkezési sorrendben mennek, ez biztos.
Igazából elvileg tudjuk, hogy hány pályázatot bíráltak el, mert egy sajtóközlemény megjelent arról, hogy az első 191-et elbírálták.
Igen, csak nem tudjuk, hogy ez sorszámilag 191-e, mert mondom, én tudok olyanról, aki ez alatt van, és már kapott olyanokat, hogy mindennek megfelelt, de még nem kapott végsőt. Lényeg az, hogy nem sorrendben mennek, úgyhogy akinek kisebb sorszám van, az ne aggódjon, még az ő papírja is megvan.
Nem, ami nem annyira jó, hogy ez a 191-es szám már vagy tizedik napja nem növekszik, tehát ezt valamikor egy bő hete bejelentették, és azóta itt áll a számláló.
Tavaszi szünet.
De nem is, tavaszi szünet, igen. De nem is igazán ez volt a érdekessége ezzel kapcsolatban, hanem hogy lesz még egy pályázat. Erről te írtál, Szöcske, mesélj nekünk, mit lehet erről most tudni.
Igen, ugye az előző pályázatból, vagy a most futó pályázatból kimaradtak az autókereskedéssel és flottaüzemeltetéssel, bérbeadással foglalkozó vállalkozások. És végül is már lehetett sejteni, mert tavaly novemberben a közlönyben megjelent, hogy lesz majd külön nekik egy pályázat, amiről azt is tudtuk, hogy az nem visszanemtérítendő támogatás lesz, hanem kedvezményes hitel. Sejthettük, hogy akár kamatmentes is lehet, most már nem csak sejtjük, már tudjuk is. Ugyanis megjelent az ezzel a flottakezelők számára kamatmentes hitel ként kiírt pályázattal foglalkozó, hú, de belebonyolottam. Tehát ennek a tervezete jelent meg, még nem a végleges pályázat, és ezt április 6-áig lehet véleményezni. Az előző pályázatnál láttuk, hogy itt aztán tényleg tök korrekten foglalkoztak a véleményekkel, úgyhogy ha bárki esetleg érintett ebben, nyilván ez egy jóval kisebb kör, mint az előző, mert hát azért viszonylag kevesen lesznek erre jogosultak, mindjárt mondom, hogy miért, de ők mindenképp fogalmazzák meg a véleményüket. És azért mondom, hogy viszonylag kevesen lesznek jogosultak, mert bár a keret nem kicsit 18,5 milliárd forint, de valójában viszonylag szűk megkötések vannak. Nem elég, hogy valaki a gépjármű kereskedelem, illetve kölcsönzéssel foglalkozó, tehát hogy ez legyen a tevékenység a vállalkozásnak. Ezen kívül ilyenek is vannak, hogy minimum 5 járművet kell vásárolni, 60 millió és 1,6 milliárd forint között lehet az ehhez igénybe vett hitelösszeg. De például ilyen előírások is vannak, hogy az autó hatótávja, hát gondolom VLTP szerint, hogy másképp minimum 300 km legyen, és az autó nettó vételára az 20, illetve 25 millió forint, személyautónál 20 millió, haszonjárműnél és kisbusznál 25 millió forint lehet maximum. Tehát ez így alulról, felülről is nyilván a 300 kilométeres hatótáv az mondjuk kiszűri az ilyen, nem tudom, mini autó, kisakú, aminek van egy ilyen kárgó változata, az ár pedig kiszűri a nagyon nagy akúval szerelt kisbuszokat, amelyik egyszerűen az akuméret miatt csúszna túl esetleg.
Igen, én néztem, hogy amikor mondtad, hogy minimum 5 autó és 1,6 milliárd a teteje, gondolkoztam, hogy akkor ebbe az elektromos Bentley-k és Rolls-Royce-ok beleférnek-e, mert nagyon más nem felelne egy meg ennek, de akkor valószínűleg arról van szó, hogy azért, ha szabtak egy maximális árat megint az autóknak, de akkor ez nettó. Ugye, tehát nettó 25 millió.
Nettó 25 millió forint, igen. Igen, és illetve még egy fontos megkötés, amit mindenképp el kell mondani, hogy azok pályázhatnak, akik jelenleg is legalább 30 autós flottát üzemeltetnek már.
Ha. Akkor erre viszont nem, így már tényleg elég szűk a kör.
Igen.
Azt nem tudjuk, hogy erre új keret van, hogy az ugyanebből a 30 milliárdban
megy. Nem, ez egy új keret, ez a 30 milliárdon felüli 18,6 milliárd forintos keret. Azt még nem tudjuk, hogy mikor fog indulni ez a pályázat, nyilván ez attól is függ, hogy most milyen észrevételek születnek, és mit kell módosítani ezen a tervezeten, vagy mit nem. Viszont a végső dátumot tudjuk, vélhetően azért, mivel erre is az EU biztosítja a forrást, innentől megvan, hogy ott melyik ciklusig, melyik támogatási ciklusig kell befejezni, tehát 2026. április 30. 30-szal ki kell, hogy fusson, és hát úgy gondolom, hogy fogják magukat csipkedni, ugye az előző támogatásnál is valahogy január elején jelent meg a véleményezés, és február, december elején jelent meg a véleményezés, és február elején elindult, tehát én úgy gondolom, hogy ez is, ha most véleményezés alatt van, akkor tavasz vége nyár elején elindulhat, de ezt én spekulálom hozzá, az is lehet, hogy csúszni fog bármilyen okból.
Nektek egyébként mi a véleményetek erről a nulla THM-es megoldásról? Nekem megmondom, hogy nagyon tetszik. Nekem a mai napig a kedvenc ilyen támogatásos történetem az eredeti napelemes pályázat volt, amin még annól én is indultam, és nekem illett az eredeti rendszerem, meg illett a házi szigete, ez egy ilyen energiahatékonysági EU-s pályázat volt. De arról volt szó, hogy 10% önrészt kellett befizetni, és a maradékot pedig 20 évre nulla THM-re kapta az ember, tehát én valami havi 20 000 forintot fizettem. És gyakorlatilag ez egy olyan dolog, ami amúgy is egy háztartás költségvetésében még belefér, ellenben nem fizetsz borzasztó sok kamatot 20 év alatt, mint mondjuk egy lakáshitelnél, ha összeadod. Jó, hogy autónál nem 20 évről beszélünk, szerintem 3-5 év lehet maximum a futamidő, de mi a véleményetek, jó lenne egy ilyen, bocsánat, akkor itt konkrétan 84, én csak úgy általánosabban gondoltam, tehát ez kb. Ott van. Szóval lényeg az, hogy mi a véleményetek arról, hogyha mondjuk valami hasonlót csinálnának a jövőben, akár a magánszemélyeknek, akár a vállalkozásoknak, ez mennyivel lenne jobb, mint egy egyszerű árengedmény, vagy egy egyszerű 2 millió forint mínusz az autó árából.
Nekem szimpatikus.
Mondd.
És szerintem az is jó benne, hogy nem kell túlbonyolítani a pályázat kiírást, mert ezeket a programokat általában nem közvetlenül a pályázó, hanem valamelyik bankon, finanszírozón keresztül futtatják. És innentől ezzel így kvázi ingyenesen kiszervezik az adott banknak vagy finanszírozónak a hitelminősítést, tehát az ügyfélminősítést. Tehát a bank úgy is meg fogja nézni, hogy kinek adja oda a hitelt, hogy biztonságban legyen a pénze, és ezért nem kell agyon bonyolítani, hogy ennyi legyen az előző évi bevétel, meg hasonlók.
Szerintem egy nagyon jó ösztönző, mivel hogy, tehát szerintem az a különbség a piaci hitel meg a támogatás között, hogy egy támogatásnak azért lehet 0% a kamata, mert ott tulajdonképpen ingyen használod a pénzt. Ha te a bankból veszel fel pénzt, akkor ott a kamatokon keresztül gyakorlatilag azt fizeted meg, hogy a bank hosszú távon neked kihelyezi a forrását, és ezáltal ugye nem tud vele mást kezdeni, ezért fizeted meg a kamatokon keresztül gyakorlatilag a költséget. Azzal, hogy kiszervezik, persze a banknak van egy plusz munkája, viszont olyan értelemben jó, hogy ő ügyfeleket gyűjthet, adott esetben upselling, cross-selling, egy csomó más dolgot is értékesíthet a piacon, és így viszont nem az van, hogy akkor egybe odaadják 2-3-4 cégnek ezeket az EU-s forrásokat, hanem sokkal több ember, aki mondjuk a banki hitelminősítéseken amúgy is átmegy, sokkal több ember fér hozzá forráshoz, és kvázi a pénzt ingyen használva tud akár a családi dolgokat, akár ugye a vállalkozását támogatni. Nekem a BMW i3 is ugyanígy van, gyakorlatilag egy, oké, az nem 0%-os THM, de az is egy ilyen ösztönzőn keresztül lényegesen olcsóbb törlesztő részlettel, mint előtte a hagyományos autóm, és azt hiszem, hogy ez magánszemélyeknek is ugyanígy jó. Tehát keresik, mindig is keresték ezeket a 0%-os THM-es hiteleket.
Jó. Hát akkor ezt mi megszavaztuk, aztán meglátjuk, hogy ezt a döntéshozók is figyelme veszik a jövőben. De akkor térjünk át a következő témánkra. Ez pedig azért egy érdekes történet, mert szerintem pár éve Szöcske is, meg én is követjük ezeket a különböző híreket a 3G meg 2G lekapcsolások kapcsán, és elsőre úgy nagyjából elhajtottak minket azzal a márkaképviseletek, és ezt most tessék jó értelembe venni, mert mindenki válaszolt, nem az volt, hogy nem válaszoltak, de azt mondták, hogy nem kell ezt túlagodni, nem lesz itt semmi baj az autókkal, mert igazából ez senkit nem érint. Na de ez főként annak kapcsán jött elő, hogy ugye a 3G-t lekapcsolták itt van, mert ugye azt mondták, hogy hát a 2G az úgyis marad, a legtöbb ilyen applikáció hát így vagy úgy, de működik 2G-n, és akkor legfeljebb, hogyha nincs 4G valahol, akkor visszamegy 2G, vagy hogyha az autó nem tudja 4G-t, akkor majd 2G-n kommunikál a központtal. Na most Szöcske, te fölvetted ezt a fonalat egy pár hete, mert jött egy olyan üzenet, hogy a Nissanoknál mégiscsak lesz valami leállás, mert hogy vannak olyan európai országok, ahol a 2G megszűnik. Na de akkor most lekapcsolták mindenkinek az applikációt, vagy csak ezekben az országokban?
Bizony, ez derült égből villámcsapásként ért mindenkit, mert valahogy idén évelején kaptak bizonyos Nissan Leaf tulajdonosok egy e-mailt arról, hogy le fogják kapni az ő autójuknak a távoli elérését. Sőt, azt hiszem, hogy nem csak Leafeket, hanem egyéb Nissanokat is érinthet, nyilván mi elektromos autóban vagyunk képben. És akkor arról írtunk is cikket, meg is kerestük a magyarországi Nissan importőrt, akik foglalkoztak a témával, adtak is válaszokat, beszélgettünk is róla az előző podcastekben. Viszont ugye eljött az április 1, mert hiába évelején egy viszonylag rövid határidővel hirdették ki ezt a visszavonulót, és hát sajnos azt tapasztaltuk, hogy igen, vannak érintett autók, amelyeknek valóban lekapcsolták a távoli hozzáférését, viszont kevesebb autó, mint vártuk, mert az eredeti hírben az volt, hogy a 2016-ig gyártott. Ugye ez nem volt túl részletezve, hogy a 2016 az még beleértendő, vagy már nem, a 2016-os modellé, vagy a valójában 16, mindegy. A lényeg az, hogy most már kiderült, hogy hivatalosan a 2015 novemberétől gyártott autókra maradt meg a távoli hozzáférés, és az ebben az izgalmas egyébként, hogy van a Facebookon egy Nissan Leaf és egyéb elektromos Nissan közösség nevű csoport, aminek én természetesen tagja vagyok, melyik csoportnak ne lennék tagja. És ott
rengeteg... hogy rendszeresen Nissan Leaf-ekkel dílelsz itt a szerkesztőségben.
Persze, így van, így van. Nem kell valamelyik esetleg egy jó Leaf.
Jó Leaf-et is szóval... tudsz, várjál, még nem van.
Hát kérdezzétek meg majd Tibort, ha visszatér.
Azzal menj nyaralni?
Nem azzal. Nem, ennyire nem kemény, hogy azzal menjen nyaralni a nettó 16 kWh-s akujával. Kicsit hosszadalmas lenne, akkor szerintem még odaúton lenne a nyaralásra. Na mindegy, szóval térjünk vissza a témához. Szóval bár 2015 novemberét jelölte meg hivatalosan a Nissan az applikációban, az App Store-ban, többen bekommentelték, hogy nekik ennél idősebb autójuk van. Volt, aki 2015 tizedik havit, hát mondom, ott lehet, hogy már az újabb modem került bele, mert nem annyira szigorúan vették esetleg a váltást, elfogyott a régi, ami nem tudott 4G-t, vagy ilyesmi. Viszont volt, aki 2014-es autóra is írta, hogy még működik. Mivel mások viszont arról számoltak be, hogy igen, valóban lekapcsolták, nem tudom, hogy ez min múlhat. Minden esetre itt is várjuk a podcast alatt a kommentelőinket, hogyha 2015 november előtti Nissanotok van, akkor működik vagy sem.
Nem arról lehet itt szó, hogy azt nézték, mert nyilván a Nissan Leafből is csomó volt a privát import, hogy melyik országban helyezték forgalomba, hogy erről van, mi alatt belesük, és ez alapján a alvásszám alapján lekapcsolták ezeket, mert csak erre tudok gondolni, hát nem hiszem, hogy random módon így földobtak egy kockát, hogy ezt a 100 Magyarországét lekapcsoljuk, ezt az 50-et meg nem. Mi más magyarázat lehetne?
Elképzelhető, hogy a származási ország közrejátszik, csak az a fura, hogy mindenki megkapta ugyanazt az üzenetet, illetve az App Store-ban frissíteni kellett az új verzióra, és ott kerekperec le van írva, hogy a 2015-11. Hótól gyártott autókkal működik ez a verzió. A régi verziót meg egyszerűen lekapcsolták, tehát aki nem frissített, az meg azért nem tudja használni. Tehát nincs itt túl részletezve, ennek ellenére van, aki azt írja, hogy a 2011-es autójával még működik. Hát szerintem ő tekintse ajándéknak. Megoszlanak erről a vélemények, ugye lehetett volna ezt Tesla-szerűen kezelni, hogyha esetleg kifizetette az upgrade-et, akkor szereljenek be egy újabb modemet, ugye nem tudjuk, hogy ez kompatibilitási
problémákat felvete. Hát, ha nem úgy tervezték, tudod azt az egységet, hogy lehet, akkor lehet, hogy csak egészben lehetett volna. Ugye a Tesla-nál is az volt, hogy azt hiszem, igen, ezt a 3G, 4G modemet tudják cserélni, de más valami, nem tudom, valami komputer hibánál volt, hogy csak az egészet akarták egybe cserélni. Szóval, hogy nem mindig olyan egyszerű, ha nem úgy tervezik eleve azt az egységet, akkor nem feltűnő utólag. Senki nem fogja neked kiszedni a nyákot, és kiforrazgatni belőle azt a csippet, és berakni egy újat. Mm-hmm.
Igen, abban lehet fizetni. Valami egyébként, amit mondasz, hogy országtól, származási országtól függ, mert a Nissan importőrtől is azt a választ kaptuk, hogy bizonyos országokban lekapcsolják valóban a 2G-t most Európában, és elképzelhető, hogy azokból az országokból származó autók. De ugye ott még felmerült az a kérdés, hogy oké, hogy abban az országban lekapcsolják, mert hogy az ott fizikailag úton lévő autók nem tudnak már feljelentkezni. De ha Magyarországon van 2G, akkor itt innen miért nem tudnak feljelentkezni?
Hát vagy ha átjön mondjuk Magyarországra nyaralni az illető, akkor itt miért ne tudná távolodni, elindítani a légkondit, vagy a fűtést, mert miért, azért, mert mondjuk Franciaországban lekapcsoltak, miért ne tudná használni Magyarországon? Nekem is fura. Én annó hallottam valamelyik, talán a BMW-től, mindig őket gyarostom ezzel, meg szerintem már mondtam ezt, valamelyik német prémiumtól egy olyan infót, hogy ők azért fogják majd, amikor a 3G leállásról volt szó, lekorlátozni, vagy lekapcsolni a szolgáltatást a régi autóknál, mert hogy nem akarják, hogy az ügyfél azzal találkozzon, hogy csomó ilyen timeout üzenetet kap, meg nem működnek a normális funkciók, tehát ők inkább az ügyfél élményre mennek rá, hogyha nem tudnak egy bizonyos szint felett szolgáltatni, akkor inkább nem. Ugye itt is arról van szó, hogyha nem úgy tervezték az applikációt, hogy eldöcög az 2G-n is, akkor az nem fog 2G-n sem menni.
Szerintem a Nissannál ezzel az adatátviteli sebességgel nincs gond, viszont a sebességet mindenképp meg kell említeni, mert azt többen számoltak be arról, hogy gördülékenyebben és gyorsabban működik a távoli elérés, mint valaha, már akinek megmaradt. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy azzal,
kevesebben használják a szervert.
Kevesebben használják, de hát viszonylag kevés autó, ugye, ha megnézzük, egyre több, évről évre több autót gyártottak. Tehát most azzal, hogy a 2015 előttieket kizárták, azzal nem olyan nagy tömeget kapcsoltak le erről a funkcióról.
Oké. Szerintem akkor ezt a témát kivégeztük. Menjünk a következőre. Ez pedig, ha megtalálom, mi volt, az pedig arról szólt, hogy van egy pár autógyártó, amelyik úgy döntött, hogy vagy úgy gondolja, hogy egy kicsit puhítana az EU-nak a 2025-ös szabályozásán pontosabban. Majd együtt megfejtjük, hogy ki mire gondolatot, mert a BMW-nek, a vezetőnek a nyilatkozatát a mai napig nem értem, pedig én értem a cikket, és többször átolvastam, ezért próbáltam nem túl egyértelműen fogalmazni, hogy mit is mondott. Viszont ha már a két Olivérről van szó, mert ugye mind a kettő új embernek ez a keresztneve. Ugye az a történet, hogy a 2025-től szigorodna az EU-nak a környezetvédelmi előírása, de nem, ez nem az Euró 7, amiről már többször beszéltünk, hanem, és ez talán sokakat meglep, de egészen idáig megengedték az autógyártóknak, hogy még a régi NEDC szerint számolják ezt a CO2-t, tehát miközben már azt látjuk, hogy talán azt hiszem 3-4 éve már az összes fogyasztási meg hatótáv adatot VLTP-ben adják meg az autógyártók. Az EU felé a CO2 elszámolást még hagyták nekik NEDC-ben. Lehet, hogy olyan meggondolás volt, hogy régi modellek régen fejlesztettek, most akkor ne kelljen új szabálynak megfelelni, ők, én nem tudom. De ugye emiatt lesz egy szigorodás, meg némileg csökken is az érték, valami 93,6 g per kilométerre, és hát ugye ez az elmélet, de azt tudjuk, hogy a gyártóknak valójában nem ezt az értéket kell megugraniuk, mert hogy az EU mindenféléket kompenzál, de ha valakinek túl nehéz autók vannak a kínálatában, ami eredetileg még talán az ilyen kifejezetten SUV gyártókra, mint mondjuk a Land Rover miatt került bele, hogy ne legyenek ők aránytalanul büntetve, ha ők csak ilyen autót gyártanak, hát nem tehetnek róla. Ne kell most nekik akkor egy Fiat 500-ast is klónban gyártani azért, hogy meglegyen a norma. Szóval emiatt mindenkinek mindent kompenzálnak, és például a Volkswagennek nem 95-öt, hanem 122 grammot kellett csak a flotta átlagban megugrania tavaly, és ez jól is sikerült, mert 118,4-et értek el. A BMW-nél pedig szintén nem 95-öt kellett teljesíteniük, hanem mindjárt mondom mennyit, 128 grammot kellett volna teljesíteniük, ők csak 102-t értek el. Ugye érezzük, hogy mind a két cégnek az eredetihez képest ugye büntetést kéne fizetnie, de hát az EU döntéshozónak a végtelen bölcsességében addig sikerült kilobbiztatni mindent, hogy lazítottak. Na de most az a problémájuk, hogy 25-től már állítólag ez sem fog menni, mert az új VLTP szerinti normák miatt nem lesz teljesíthető.
Te sokat számolgattál át ilyen NEDC VLTP-t. Tudsz esetleg egy ilyen közelítő értéket mondani, hogy ez százalékban mekkora szigorítást jelent nekik?
Hát, őszintén nem. Nehezet kérdezem, mert nincs egy ilyen appály. Próbáltam itt Wolfsburgról betenni egy gyönyörű képet mindenkinek, aki nem látta még egy például nagyon impozáns régi Volkswagen gyárat, az ikonikus kéményekkel. Na, a lényeg az, hogy nem tudom, tehát nincs egy ilyen ökölszabály, nem tudom azt mondani, hogy vegyünk le 20%-ot, 30%-ot, de az mindenképpen igaz, hogy kevesebb, nagyjából szerintem egyébként kb. Ennyivel, vagy hát, hogy ennyivel szigorúbb a VLTP mondjuk, de azt még mindig tudjuk, hogy az amerikai IPA az még szigorúbb, tehát még mindig nem vagyunk ott, de szűkült az olló Európa és Amerika között a VLTP óta, az biztos. Uh-huh. Szóval szerintetek fair most akkor ez, vagy volt minden cégnek elég ideje felkészülni, és ne a médiába sírjanak, hanem teljesítsék, vagy pedig semmi nem történik, ha kicsit engednek nekik, és kisebb célokat kell teljesíteniük.
Elég sok éve kőbe volt ez vésve, vagy azt hittük, hogy kőbe van vésve, tehát ez nem úgy jött, mint a Nissan applikáció lekapcsolása, hogy derültékből jött egy e-mail, hogy akkor srácok, a jövő hónaptól nektek ennyivel szigorúbb a kibocsátási értékeknek kell megfelelni. Az is ugye évről évre megvolt, hogy az elektromos autók eleinte több, mint egy autónak számítottak az átlagban, és akkor ezt is így fokozatosan csökkentették le. Tehát én úgy gondolom, hogy nem korrekt most, ráadásul így viszonylag az utolsó pillanatban ezen elkezdeni hisztizni, mert előre tudták, hogy minek kell megfelelni. Én még azt a könnyítést el tudom fogadni, hogy a flotta tömegét figyelembe veszik, mert tényleg, ha egy autógyártó hagyományos autóból csak ilyen nagy batár terepjárókat gyárt, akkor őt mégse kelljen összehasonlítani, nem tudom, egy tipikus olasz gyártóval, ahol hagyománya van a kis autóknak, mert hagyományos erőforrással nem lehet hozni nyilván ugyanazt a károsanyag kibocsátást. Viszont, ami szerintem nem korrekt, hogy az elektromos autók tömege is beleszámít a flotta tömegbe, az csak darabra kellene nézni, mert ezzel egy pont ellentétes hatást érnek el, ha egy autógyártó viszonylag kevés elektromos autót ad piacra, akkor ő most azzal jár jól, ha azok minél nehezebbek. Tehát nem érdemes nekik elektromos kisautókat, meg nem érdemes hatékony, könnyű, nem tudom, alukaszni is kisautókat gyártani elektromosból, mert hogy az kevesebbet fogyaszt, hanem azzal járnak jól, ha igenis 3 tonnás elektromos autókat gyártanak, mert akkor az egyéb modellekre magasabb károsanyag kibocsátás.
Igen, tehát magyarul költsél el még 1 milliárd eurót a fejlesztésre, hogy aztán még a flotta átlagot is hazavágja, nem? Tehát abszolút nem motiválják őket arra, hogy...
Így van. Ja, így van, jelenleg azzal járnak jól, ha plusz súlyt tesznek bele az elektromos autóikba, mert akkor magasabb lesz a károsanyag kibocsátási limit, ami rájuk vonatkozik.
Szabolcs, mi a véleményed?
Hát nekem, én azt gondolom erről, hogy az autógyártókat eddig is a környezetvédelem mozgatta. Először is minden autógyártó lobbizik, azt tudjuk, hogy az európai autógyártás, amióta így a kínaiak nyomulnak, egyébként is más problémákkal küzd, vagy küzdeni fog, és amit Szöcske mondtál, erre csak azt tudom mondani, hogy hát de eddig is mindig elintézték. Tehát, hogy értem, hogy van idő, értem, hogy lépcsőzetesen, majd akkor, de hogy mindig az van, hogy végül is odaállunk a szőnyeg szélére, kicsit könyörgünk az Európai Unió döntéshozóinak, és addig játszanak a számokkal, míg végül úgy faszázzák az egészet, hogy nekik tulajdonképpen jók legyenek. A legtöbb autógyártó nem azért kezdett villanyautót gyártani, mert hogy az mit tudom, az olyan környezetvédő vagy előremutató dolog, hanem azért, hogy megmutassa, hogy lám, mi is tudunk ilyet, mert hogy nehogy a konkurenciáról lemaradjon. Aztán gyártogatták ezeket a flotta átlag csökkentő autókat, ugye, de azt se gondolták igazán komolyan. Tehát, hogy az van, hogyha ők most így ebbe pacekba bele akarnának állni bármelyik autógyártó, akkor az azt jelenteni, Balázs, azt hiszem a közünk a legjobban érte ezt a hasonlatot, mint hogyha a Forma 1-ben egy vezető pozícióban egyébként ki kellene állnom kereket cserélni menet közben. Tehát, hogy bocs, de éppen vezetek, éppen ezzel fog megnyerni a bajnokságot, franc akar megállni, és időt, energiát, meg nem tudom mit, erőforrás pazarolni arra, hogy a technikán valamit változtasson, inkább megyek előre, mert jelen pillanatban ezzel keresem a pénzt, aztán meg majd azon a hídon, meg majd akkor megyek át, amikor odaérek, kicsit könyörgök, eddig is mindig megoldották, és végül úgy játszunk a számokkal, hogy annyira azért ne is jöjjek ki ebből rosszul. Én ezt látom 10 éve, és azt gondolom, hogy amíg valaki az asztalra nem csap, vagy össze nem omlik az egész, és lehet, hogy ezt a piac saját magának fogja majd elintézni, addig igazság szerint nagyon-nagyon drasztikusan nem is fog semmi se változni, hiszen időközben ők versengenek egymással.
De ha mindenki alapvetően... hát sírni, akkor kisírják majd a 35-ös
megpróbálni biztos meg fogják.
Na most egy német gazdaság az hagyni fogja csődbe menni az összes autógyárát?
Egyik, ez a too big to fail típus, tipikus eset, ahogy a GM-et is, meg a Fordot is már, pontosan nem a Fordot, nem kell, egyedül a Fordot itt nem kell megmenteni, a GM-et meg annak Chryslert is nagyon komoly pénzekkel támogatta meg az amerikai állam, és a
két GM amerikai autógyártó, amit nem kellett, a Ford meg a Tesla.
GM a mai napig 10 milliárd dollárt nem fizetett vissza, és a legnagyobb pofátlanság egyébként az volt, zárójel bezárva, hogy utána 1-2 évvel később pedig osztalékot fizettek a részvényeségnek, de ezt mindig nem fizették vissza. Na de a lényeg az, hogy nagyon érdekes azt is megnézni, ezt akartam még hozzátenni, hogy melyik, a két cég közül melyik mit mondott, mi volt, amit nyilatkoztak. Oliver Blume, a Volkswagen csoport vezérigazgatója, ugye náluk azt mondják, így háttérinformációk, hogy hát az a problémájuk, hogy ő elkezdett visszaesni nagyon az elektromos autó eladásuk, ugye majd meglátjuk most az első negyedév végén, hogy ha publikálnak ilyen számokat, mert általában, amikor rossz, akkor azt próbálják elásni jó mélyre, hogy ne legyen. De a Volkswagen azért évek óta kiadja a darab számokat, tehát meglátjuk, hogy mennyit tisztán elektromost adtak el. Na de lényeg az, hogy azt mondja, hogy nem logikus az autógyártókat büntetni, miközben még csak a villanyautók terjedésének keretfeltételei sem adottak. Tehát ő erre próbál fókuszálni, hogy hát addig miért várják el tőlük, hogy villanyautót gyártsanak, amíg, és én ezt úgy folytam, hogy szerintük nincs elég töltő. Ugye mindig ugyanoda ökadunk ki, hogy a hagyományos autógyártók azt szeretnék, ha az EU fizetné ki a töltőtelepítéseket valahogy, és nem nekik kellene, vagy nem másnak kellene megcsinálni. Hát, ezzel szemben a BMW... Igen, ezzel szemben a BMW, aztán reagálhatok rá, pedig azt mondta ott Oliver Cipse, a vezérigazgató, ő egyszer azt mondta, hogy az EU-nak ez a rendszere nem működik. És egy pillanat, ha még úgy is voltam vele, hogy végül is igaza van, mert ez úgy nem működik, hogy ha van egy határ, 95 gram, aztán mindenkinek jóval magasabb értéket adunk, hogy tudja teljesíteni, aztán megveregetjük a vállát, hogy sikerült teljesíteni, nem kell büntit fizetni. Csak nem vagyok benne biztos, hogy ő pont erre gondolt, és szeretné még szigorítani a feltételeket saját magának. Ő azt mondja, hogy 2025 végén már nagyon máshogy fog kinézni a világ, mint most, és a világ rá fog jönni, hogy nem olyan egyszerű dolog ez, mint képzelik. A német autóipara már most is komoly negatív hatásai vannak ezeknek a rendelkezéseknek.
Nem tudom, ők nem olvassák ezt, hogy jönnek a kínaiak?
Szerintem tehát olvassák valószínűleg, ezért emelgeti, vagy próbálja emelgetni a vámhatárokat az EU.
Igen, de ha még itt sokáig halogatjuk, és kibúvókat keresünk, és siránkozunk, és könnyítéseket kérünk, akkor fog igazán csődbe állni a német autóipar, mert akkor a kínaiak, akik kínálnak elektromos autót mindenféle árszinten, minőségszinten, kategóriában, méretben, akkor ők végképp leuralják a piacot. Én úgy gondolom, hogy ezt a szellemet már nem lehet visszadugni a palackba, egyre több ember elektromos autót akar venni. Ha ezt nem szolgálják ki a német gyártók, akkor majd lesz másik gyártó, aki kiszolgálja, legyen az amerikai vagy kínai.
Igen, a legnagyobb baj az egyébként szerintem, hogy oké, valahogy meg elérik nyilván a lobbyerő folytán, hogy az Európai Unióban mondjuk az új parlament majd változtasson, akár még 35-ön is, nem, hogyha elég sok politikust észérvekkel, véletlenül sem egyéb eszközökkel, észérvekkel meggyőznek, és maguk majd jártanak, akkor megváltoztatják a szabályokat. De ugyanezek a gyártók azt látják, hogy a világ legnagyobb autópiacán, amelyik messze a legzsírosabb falat volt eddig a bevételekben és a profitban, csökken a részesedésük, mert nincsenek versenyképes villanyautóik, és közben Kínában, ugye Kínáról van szó, már tavaly év végén azt hiszem 60-valamennyi százalékra, most írtam meg, tudnom kéne fejből, ami 63-64 százalékra esett vissza a hagyományos autók aránya az új autók között. A tiszta elektromos már 25 volt. Szóval, hogy viszont Kínában meg vesztésre állnak, hogyha nincs megfelelő technológiájuk. Tehát lehetséges, hogy nagyon büszkék magukra, hogyha mondjuk az EU-ban valami vámmal megálltják a kínai cégeket, de hát lábbal lövik magukat, ha nem lesz versenyképes világ.
Az a baj, hogy ez a típusú hozzáállás senkinek nem használ. Se a felhasználóknak, se a politikának, senkinek. Én sem értek egyet alapvetően azzal, hogy szabályzókkal kényszerítsünk rá az emberekre különböző változásokat, de hogyha nagyon idealistán közelítem meg, azért azzal mégiscsak igen, hogy azért választunk magunknak politikai és gazdasági vezetőket, hogy képviseljenek bennünket. Most mit akar az Európai Unió? Egy egészségesebb környezetet, ami mondjuk nem fulladunk meg. És azt mondja az autógyártóknak, hogy kedves autógyártók, van 10-15 évetek arra, hogy ezt megteremtsétek, mert az emberek ezt szeretnék. És ehhez képest meg azt látjuk, hogy van, aki erre azt mondja, hogy jó van, mi erre nagy évben tudjátok mi. A másik azt mondja, hogy hát rendben, akkor megpróbáljuk megcsinálni, mert végül is ez nem is olyan hülyeség. A harmadik meg azt mondja, hogy megígér, hogy jó, majd megcsináljuk, de közben nem csinál semmit, hanem sírdogál is mindig úgy próbálja alakítatni a piacot, hogy egyébként neki jó legyen. Ennek, hogy mi lesz a vége, amúgy is csak 2035-ben fog eldőlni, de az egészen biztos, hogy át fog rendeződni a piac. Mert ezzel a hozzáállással szerintem hát nem sok autógyártó fog labdába rúgni, ha nem változtat valamin.
Igen, gyakori jelenérv, nem tudom, biztos már ti is találkoztatok vele különböző közösségi médiákban, hogy hát ha ennyire jövök ezek a villanyautók, akkor miért kell ezt kényszeríteni? Majd a piac ki fogja termelni. Csak ugye az ezzel a probléma, hogy a kapitalista cégek abban nem érdek, abban igen, hogyha mondjuk akkora igény van már a villanyautókra, hogy kielégítsék, nyilván az már önműködő dolog lesz, mert azt ugye a piac lerendezi, de addig, amíg ezt nem érjük el, addig, amíg mondjuk kompromisszumokat kell párra menetenni, addig az nem fog neki számítani, hogy milyen füstös a városok levegője. Neki az fog számítani, hogy a negyed év végén mit tud a részvényeseinek jelenteni, mennyi osztalékot tud fizetni, és ha neki egyetlen egy centel és többe kerül az, hogy ő nem füstös autókat gyárt, akkor ő azt magától nem fogja megcsinálni, mert ő nem egy alapítvány, hanem egy vállalat, amelyiknek részvényesei vannak.
Csak egy utolsó mondat, szerintem a legtöbb európai, nagy európai autógyártónak az a rohadt nagy problémája, hogy amikor neki csökkennek az elektromos autó eladásai, akkor azt gondolja, hogy akkor a piac is csökkent. Mert hogy azt gondolja saját magáról, és valahogy így a saját, nem tudom, látásmódján szűri át ezt az egész piacot, de ha megnézné, hogy egyébként nem csökken, hanem baromira növekszik, csak az ő eladásai csökkentek, és mondjuk megnézné, hogy kiviszi el azokat a potenciális vásárlókat, akkor lehet, hogy ha magában nézne, akkor azon kezdene el a háttérbe dolgozni, hogy viharsebességgel változtasson valamit. Majd meglátjuk.
Na jó, akkor most viharsebességgel áttérünk egy kínai villanyautóra, ami megmondom őszintén, nekem egy kicsit így teljesen váratlanul jött sikerült jó témát, mert raktam, igen, ez a következő, csak képet rossz sorra raktam, de mindjárt megoldjuk. Szóval, hogy sikerült, Xiaomi SU7-ről van szó, csak keresek hozzá egy képet a youtubereknek, nem lesz, majd utólag Balázs bevágja, most saját magamat megszivattam ezzel, hogy nem sikerült a képet. Semmi gond. Szóval a lényeg az, mindenki képzelje el, aki audio, gondoljátok azt, hogy audio podcastot hallgattok, el kell képzelni, hogy néz ki egy autó. Szóval a Xiaomi-nak ez a ez a villanyautó, megmondom őszintén, ez az SU7, nekem azért egy meglepetés, mert én nem is nagyon követtem ennek a részleteit eleinte. Ugyanis nekem ez egy ilyen 12. tucatnak tűnt, hogy már megint valaki megpróbálja, hogy milyen egyszerű autót gyártani, mert ő már nem tudom én évek óta gyárt mobiltelefonokat, és oké, hogy nagy példányszámú termékek gyártásában tapasztalata van. Na de nem ugyanaz egy telefont, vagy egy laptopot, vagy bármilyen elektronikai eszközt legyártani, mint egy autót. És ezért egy kicsit szkeptikus voltam, úgy voltam, hogy jó, hát majd valami lesz ebből aztán. Most ehhez képest az látszik, hogy annyira jó árat, meg jó paramétereket tudtak bedobni, az, hogy ezen keresnek-e valamit, az egy másik kérdés, hogy Kínában már valami 100 000 darabot rendeltek belőle, és én úgy tudom, hogy gyakorlatilag az első éves teljes tervezett termelés kiismerült, el is fogyott. Mi a véleményetek erről a kocsiról? Azt lehet, hogy tudni, bocsánat, csak hogy mindenki, aki nem látja, csak hallgat minket, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen szedán oldalról többek szerint erősen emlékeztet a Porsche Taycanra különböző sziluettekben. Vannak is ilyen mémek, hogy gyakorlatilag valaki egy ilyen indigó papírt rakott be a Taycan dizájnjára, de hogy nagyon jó hatótávja van, és viszonylag olcsó, az ottani piacon is viszonylag olcsó, 10,9 millió forintba kerül, amivel még a Model 3 alá is bementek árban, úgyhogy jó ár, jó hatótáv, megnyerő forma, mi a vélemény?
Egy nagyon fontos infót én nem láttam a cikkben, de lehet, hogy csak figyelmetlen voltam, hogy mekkora példányszámban tervezik ezt gyártani. Mert hogyha 3-at gyártok belőle, akkor az lehet impozáns, és lehet nagyon jó áron, mert egy nagy cégnek belefér, hogy azt a 3 darabot eladja hatalmas buktával, és akkor lehet verni a mellünket. Nyilván nem 3-at gyártanak, de nagyon nem mindegy, hogy néhány ezres, vagy néhány tízezres, vagy százezres sorozatról van szó.
Én annyit olvastam a közösségi médiában, hogy aztán nem tudom, mert nem mentem annyira utána, hogy általában 100 000 előrendelés jött, és hogy ezzel kimerült az első évre tervezett keret. Aztán, hogy legyártanak ebben le ténylegesen 100 000, azért nulláról 100 000-re ugrani egy autó gyártásánál, mindig én a Ford F-150-et szoktam hozni például, most ne a Teslát, meg a Rivian, meg a többéket, a Ford, ha egy dolgot tud gyártani, az az F-150, amit volt a név, amikor 6-700 000 darab legyártottak Amerikában. Most ott van az elektromos verziója, és a legelső évükben, az első fél évben sikerült 15 000-et gyártani belőle. Szóval, hogy nem annyira triviális ez.
Igen. Azt tudjuk, hogy ők teljesen saját gyártásban csinálják ezt, vagy valamelyik autógyártóval együttműködésben, mert az is segít. Nem.
Igen. Az biztos. Nem hinném, hogy a Xiaomi héten felhozott egy autógyárat, azért Kínában elég sok ilyen partner van, aki gyárt különböző cégeknek, igen.
Hát, hogyha belegondoltok, akkor a termék azért van elsőre legalábbis sikere ítélve, mert ugye a Xiaomi annak idején semmiből jött, és ebből is látszik, amivel nagyon gyakran foglalkozom én is ugye a tréningjeimben, hogy az értékesítésben mennyit számít a bizalom. Bizalom a márkában, bizalom egy termékben, hogyha most a márkát nézzük, akkor szerintem egy csomó házi asszony az a mai napig, hogyha konyhai papírtörlőt vesz, akkor Szilviát vesz, a férfiak meg flexelnek. És ugye ez az ilyen túlbrandingelt dolog, ez arról szól, hogy ha megnézitek, akkor a Xiaomi az elmúlt 10 évben felépített akarva akaratlan egy brandet azzal, hogy nagyon elérhető áron, iszonyatosan jó minőségben és megbízható módokon árult alternatív dolgokat, ugye elektronikában. Tök mindegy, hogy itt most robotporszívóról beszélünk, vagy kameráról beszélünk, és az emberek erre rákaptak. Utána jöttek a bonyolultabb dolgok, adott esetben akár prémium kategóriás telefonokat voltak képesek tényleg nagyon-nagyon versenyképes minőségben összerakni, és az ebből felépített bizalom gyakorlatilag indirekt módon is azt a pinget nyomja meg az emberekbe, hogy na hát, hogyha a Xiaomi-nak van vagy lesz autója, és ráadásul egy elérhető áron, akkor 7 centség, hogy jó minőségű lesz, hiszen a Xiaomi nem gyárt gagyit. És lehet, hogy ez a 100 000 megrendelés az kapásból az egész világon ennek köszönhető, ami, hogyha innen nézzük, akkor globálisan nem is feltétlenül egy nagy szám, de az is lehet, hogy az első
azt nem tudom.
Ezt fogja Kínán belül, ez a 100 000.
Igen, ezt szerintem Kínában, nem tudom, hogy megnyitották a megrendelést, de kívülről, de mondjuk akkor meg... Kínában is évente eladnak 22 millió személy autót, tehát nyilván ez nem kevés a 100 000-nél, se félre senki, csak hogy ez egy hatalmas autópiac.
Úgyhogy na jó, de 27 perc alatt jött be az első 50 000, tehát lehet, hogyha, és jó, mondhatjuk, hogy a kínai piac... hogyha mondjuk kinyitják globálisan, akkor mi fog utána történni? Tehát, hogy, igen, és, tehát hogyha, mindenki... és Kínában, ahol azért bőven van a Xiaomi-nak konkurenciája, tehát hogyha Kínában tudtak ennyit eladni, akkor például nem vagyok arról meggyőződve, hogy pont az európai egyébként árérzékeny tömeg, vagy adott esetben mondjuk Amerikában, nem tudom, mennyire megy a Xiaomi, akkor ott mennyi megrendelés fut. Én csak azt látom, hogy a saját környezetemben, akár villanyautós berkekben, akár olyanok között, akiket izgat a villanyautó, pontosan ugyanannyira forró téma a Xiaomi villanyautó, mint a BYD volt.
Igen, tehát alapvetően abban szerintem teljesen igazad van, hogy van a márka felé egy bizalom az emberekben, azért a Xiaomi-nak sikerült azt vagy kimonoverezni, hogy kitört ebből az olcsó kínai tucat gagyi fogalomból, és már a koreai telefongyártókkal együtt emlegetik mondjuk itthon is. Aztán az autójukról milyen lesznek az első tesztben, az egy dolog, hogy úgy gondolják, hogy hát akkor ugye ők a CATL-t, közben után néztem szöcske, a Bike, BAIC Kínában ők gyártja nekik bérgyártásban az autó, tehát egy megnévő autógyártó, mindegy, akkor is egy új modellt ugye föl közé pörgeti, nem vagyok benne biztos, hogy 100 000 lesz első évben. Na, de a lényeg az, hogy a CATL-től veszik az aksit, a kis aksisban egy 74 kWh RFP akku van, a nagyban egy 100-as NMC akku van, de terveznek majd 130-as, meg 150-es akkupakot is bele, tehát meg lehet venni az akkumulátort mondjuk a CATL-től, és az a legmodernebb cell to pack, amikor közvetlenül a modulok nélkül teszik csak az akkupakba a cellákat. Nyilván villanymotort is lehet fejleszteni, meg gyártani, de azért azt többször láttuk már, amikor elkezdett valaki összerakni egy autót a nulláról, hogy ő még sose tervezett, azért lásd például a Fiskernél a kiírása nem is elsőre bukott el, most már ezzel másodszorra, azért a tesztek alapján kijött, meg az első felszámoló visszajelzések alapján, hogy hát azért az így nagyon nem állt össze, mert nem annyira triviális, hogy mint a, tudjátok, van a gyerekeknek ez a kis könyvecske, amiben össze lehet válogatni az állatokat, az elejét, a hátulját, a közepét, hogy nem ilyen egyszerű, hogy összeválogatjuk, és akkor működik. Meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye, de nekem az jutott eszembe, most csak így high level tényleg az annak kapcsán, mekkora felhördülés váltott ki az autó, hogy vajon mekkora hibát követett el az Apple azzal, hogy leálltott ezt az autós projektet, mert hogy az Apple-től vártuk ezt, hogy az Apple autót, ahogy bejelentik, a specifikációk, a dizájn és minden ismerete nélkül 12 másodperc alatt bejött volna 500 000 rendelés a világról, mert hogy akkora bizalom van a márkával szemben, hogy mindenki azt mondja, hogy ők biztos olyat tesznek le az asztalra, hogy ennek ez láthatlanba kell. És ők elengedték, mert valószínűleg túl magasra tették a lécet, és ők egy teljes önvezető autót akartak. A Xiaomi meg ennél alacsonyabb szintet lőtt be, nem kötötte ehhez, és nézzétek meg, milyen sikert ért el.
Hát itt az a kérdés, hogy azt be tudták előre árazni maguknak, hogy azzal, hogy túlígérték magukat, ugye azt nem tudjuk, hogy mekkora részét nem tudták teljesíteni egészen biztosan, de hogy azt mondjuk megbocsátották volna el, hogy hát jó, nincs kész, de mégis rendelek, és hogy akkor ez a szám ez mennyi, életben tartja mondjuk ezt a projektet, vagy hosszú távon nyereségessé válik, szerintem az egy ilyen gömbenézés kategória volt nekik is.
Tudjátok, milyen nagyon durva, hogy néhány hete, lehet, hogy a múlt héten beszélgettünk arról, hogy a mai fiataloknak már a régi automárkák nem jelentenek semmit, és könnyen váltanak. Most meg pont arról beszéltek, hogy egy Apple vagy egy Xiaomi, az a brand annyira erős, hogy láthatatlanban megveszik az autóját. Tehát nem arról van szó, hogy nem márkahűek a mai fiatalok, vagy nincs egy olyan brand, amit megvesznek láthatatlanban, csak azok már nem a régi klasszikus autógyártók termékei, hanem az elektronikai gyártók termékei.
Ez így van.
Igen, én ezzel alapvetően egyetértek, annyit tennék csak hozzá, azért egy picit én nem forgalmazik ennyire sarkosan, mert én nem hiszem, hogy mondjuk egy BMW az ne jelentene semmit fiatalabbaknak. Biztos van az a generáció, akinek ez érzelmi töltöttséget ad, és ő neki az az álma, hogyha egyszer nagy lesz, akkor BMW-je lesz. Aztán nekem is az volt gyerekkoromban az álmom, hogy egyszer nagy leszek, ilyen meg olyan autóm lesz, az tök más autóim lettek. De ettől még lehetnek ilyen kapcsolatok. De valószínűleg kevesebbet jelent, vagy mondjuk például, amit többször hallottam már én is, hogy a Mercedes, meg az ilyen luxus márkák a fiatalabbaknak inkább egy ilyen öreges imidzst adnak emiatt, hogy nekik ez az öreg úr beül, a sofőr vezeti. Aztán, hogyha egyszer lesz 70 millió dollárjuk, és ott lesz a sofőr, akkor nem fognak annyira fanyalogni a Maybach hátsó lésén. Igen. Na jó, oké, hát akkor meglátjuk, hogy a Xiaomi hány autó gyártna, meg mik lesznek az első tesztek. Egyelőre csak az látszott, hogy az első tesztpéldányokat rommá törték a kínai influencerek, hogy ez azért van, mert iszonyat erős az autó, és ők nem tudnak vezetni, vagy pedig azért, mert a hajtáslánc még nincsen tök jó behangolva, azt nem tudom, de a közösségi média tele van ilyen videókkal, hogy az első pár tesztelő a nem túl olcsó prototípusokat tesszük hozzá valószínűleg már, vagy hát első példányokat valószínűleg leamortizálta. Oké.
Okay, Szöcske, ha lesz vonóhorgos 8 személyes, és én húzlak, akkor rendelek neked egyet.
Igen. Köszönöm. Ez tipikusan az autó, amiből vonóhorgos lesz. Tehát ez ahogy kinéz meg, amilyen teljesítménye van. Ez azt mondtad, hogy a Taycanból szeretnél vonóhorgosat, és akkor a Nürburgringen ott csapatni a lakókocsival.
És az ilyen jó teszt lehetne, nem?
Addig megyünk, hogy szétverjük.
Igen.
Na most told le a Teslának a körédejét, hogy lakókocsit húzzon magad. Na jó, rövid hírek, váltsunk témát, mert biztos, hogy az időnket már rég túlléptük, amit erre terveztünk. Szóval, rövid híreink. Nagyon érdekes, ugye többször azt halljuk, hogy hát majd a villanyautósok jól lemerülnek az út szélén, és akkor a generátorokra töltik őket, meg egyébként is, hogy lehet majd így közlekedni. Aztán ehhez képest Ausztráliában, ahol ugye nem kis távolság vannak, most az történt, hogy az ottani autóklub elkezdett elektromos kis hurgonokat beszerezni, amikben egyébként az egyik első Peugeot-ban van is egy 4 kWh-s RFP akupak még a csomagtartóban, hogy esetleg valaki tényleg lemerül az útszélén, akkor annyit bele tudjon tölteni, hogy eljusson a következő állomásig. Na de mi a véleményetek arról, hogy a sárga angyal elektromosra vált. Most akkor a sárga angyalt kell majd megmenteni, ahogy mindenki megmondta, hogy az elektromos csak lefulladni, vagy leállni tud, meg lemerülni, vagy van ennek jövője.
Én ebben a szolgáltatásban alapvetően nem annyira hiszek, hogy egy kis akuval vigyünk át egy kis lassan tölthető energiát, mert úgy gondolom, hogy annyira szűk az a kör, aki lemerül, és ezt néhány kilométerre a töltőtől teszi, hogy rájuk nem érdemes fenntartani egy ilyen szolgáltatást. Én Magyarországon is, hogy másfél-két éve indult egy hasonló szolgáltatás, nem tudom, hogy működik-e még a cég utána illet volna nézni, de azt semmiképp nem hallottam, hogy ebből egy akkora népszerű szolgáltatás lett. Egyszerűen az emberek nem nagyon szoktak lemerülni. Ha meg végig is valaki lemerül, akkor én úgy gondolom, hogy gyorsabb és egyszerűbb oda menni egy autómentővel és elvinni az első DC-töltőig, ahol utána 20 perc alatt feltölt, mint oda vinni egy AC-töltési lehetőségre alkalmas másik akut, amiből át tudunk tölteni 3 óra alatt 20 kilométerre való energiát, amivel már eléri a DC-töltőt. Tehát szerintem egyszerűen időben nem éri meg ez.
Gyakorlatilag olyan, mint hogyha odahúznál egy méregdrága hosszabbitot.
Mert azért nem éri meg, mert baromi lassan tölt erről. Tehát, hogyha ott tudna 50 kW-os töltést adni, és 5 perc alatt áttöltene annyit, amivel tovább megy, akkor azt mondom, hogy oké, de ott még nem jár a technika szerintem, hogy egy akkora akut megérje oda cibálni, meg egy olyan drága töltőt. Tehát még ahhoz nem elég olcsó az akku.
Hát meg ez egész egy olyan szolgáltatás, hogy egy olyan félelemre épül, hogy a villanyautó le fog merülni, meg mert nincs elég töltő. Miközben általában ezek azok találják ki, akik nem használnak gyakorlatban villanyautót.
Tegyük félre egy pillanatra ezt a szálat, mert leragadtunk. Ez egy mellékszál volt, hogy egyébként ennek a csomagtartában van egy akkumulátor. De hogy egyébként maga a sárga angyal egy elektromos autó lett,
ja,
ez lett volna itt a fő téma, hogy na most akkor mi lesz itt, hogy a sárga angyalt kimenti meg? Mert hogy a sárga angyalnak kéne kijutnia bármikor, bárhol, bárkihez, azt el is egy ilyen elektromos lett, ami majd jól lemerül, azt ott marad.
Hát a közútkezelő majd a helyi.
Ez szerintem teljesen rendben van, hiszen a sárga angyal az nem úgy működik, hogy elindul most az ország másik végére, különösen Ausztráliába, hogy elindul 1000 kilométerre menteni, hanem minden egyes városkában, igen, tehát minden egyes településen van ilyen sárga angyal, és ő onnan egy ilyen belátható, nem tudom én, 50 kilométeres körzetet lát el, hiszen pont az a lényege, hogy viszonylag gyorsan érjen oda, ha nagyon messziről menne, nem érne oda. Innentől működhet ez elektromosan, mert 20-30 kilométerre oda tud menni. Kicsit úgy működik, mint a biztosítás, hogy vélhetően ezek nincsenek folyamatosan úton, mert ha állandóan úton lenne, azzal megint csak azt érnénk el, hogy sokára érne oda hozzád, hiszen épp egy másik valakit mentene. Tehát kicsit túl kell biztosítani ezt a szolgáltatást, akkor tud egy ilyen mentőautó, vagy egy ilyen autómentő-mentőautó jól működni, hogyha viszonylag kicsi a kihasználtsága. Mert gondolj bele, ha non-stop úton van, akkor nagyon sokára ér oda hozzád. Az a lényege, hogy hamar odaérjen. Ahhoz viszont ott kell álljon, mint mondjuk egy tűzoltóautónak, ott kell álljon, az ideje javát állva kell, hogy töltse, tehát lóghat a töltőn. Tehát szerintem jó, így nem
mindenki, gond, és oda fog. Mindenki jól belegondol, de tartsad magadra nyugodtan szólt, Szöcske, mert a következő rövid hírünk, az pedig a Lexus, amit annó szerintem te próbáltad az MZPX-nek a Lexus testvérét.
És ez egy Lexus.
Uh-huh. Ez egy Lexus. Nézd meg a logót az órán, és akkor látod, hogy ez nem a BZ4X.
Szóval véletlenül rosszat raktak rá.
Már most éppen leízítettem, hogy jó képet töltöttem vele. Jó, hogy rosszat tegyek be. Szóval a Lexus RZ450e, amit Szöcske már egyszer próbált, most lefelé fog bővülni a modellpalettán. csökkentenek a vételáron, megérkezik belőle a 300E típus, aminek mindjárt mondom, csúcs teljesítmény, oké, az talán, hogy kevésbé fáj mindenkinek, 160 km/h lesz a végsebessége, tehát kicsit visszavágnak ebből abból, és azt mondja, hát
az
hogy
az kerék akár... helyett első kerekes lesz, nem? Tehát mint ahogy a Toyota alap modellnél is létezik, első kerekes, ebből meg eddig csak összkerekes volt. Szerintem ez a legjelentősebb váltás, amivel ők viszonylag sokat tudnak a gyártási költségeken megtakarítani, és ezt át tudják engedni részben vagy egészben a vásárlóknak, és lesz olcsóbb elektromos Lexus.
Igen, na de ami ebben az érdekes, hogy eközben viszont a hatótáv az nem csökken, ugyanis azt írják, hogy a 300 esetében akár 480 km-t is megtettünk a 18-as kerekekkel, míg az összkerekesnél ugye 395-400 km-ről beszélünk a 450R-nél.
Hát az akupak nyilván nem változik, az ugyanaz lesz alatta, nem azon akarnak spórolni, hogy kisebb akuval vagy LFP akuval adják ki, viszont ez más gyártóknál is jellemző, hogy bár a plakátra a két kerékhajtású változat hatótávját írják, meg az összkerekes teljesítményét, az két külön autó. Tehát általában az összkerekes modellek egy kicsit kisebb hatótávval rendelkeznek, amennyiben ugyanaz az akku van benne. Nyilván ezt meg lehet úgy is oldani, az összkerekeshez másfélszer akkor akku jár, hát akkor nyilván annak lesz a legnagyobb a hatótávja.
Szóval az előbbi BMW-s, Volkswagen-es hírünkben volt még egy olyan kis részlet, hogy a BMW egyébként ezzel a BMW vezérigazgatója ezen a beszélgetésen azt is bejelentette, arról beszélt, ugye, hogy nem működik az EU-nak a CO2 szabályozása, hogy ők még mindig nem adták fel, és az évtized vége előtt sorozatban fognak hidrogénes autót gyártani. Na most jött egy friss hírünk Németországból, amely szerint a H2 Mobility nevű hálózat bezárja a személyautóknak nyújtott hidrogéntöltési szolgáltatását, lezárja ezeket a kutakat, nem érzik úgy, hogy ez megérné. Ugye nagyon sok ilyen hírt olvastuk mostanában Egyesült Államokból, meg Angliából is, ezek általában a Shell-nek voltak a töltőállomásai, de most úgy néz ki, hogy kifejezetten erre szakosodott cég is lehúzza a rolót. Vélemények?
Hát itt a válasz az előző beszélgetésben elhangzott kérdésre, hogy akkor azért nem gyártunk olyan autót, mert nincsen töltőhálózat. Hát most, hogyha folyamatosan csak azt látjuk, hogy hidrogén töltőhálózat nincs, akkor miért beszélünk mindig arról, hogy lesz majd hidrogén autó. Miközben egyébként a BMW meg azt mondja, hogy hát majd nekik lesz hidrogén autójuk, közben meg azt látjuk mindenhol a világon, hogy leépül a töltőhálózat, de közben az elektromos autók miatt meg azt mondják, hogy hát azért nem gyártunk, mert nincs elég töltőhálózat, közben meg horribilis módon fejlődik az egész európai töltőhálózat, ezt valaki nekem magyarázza el, hogy akkor ez most hogy van.
Pont ugyanez jutott
szerintem
eszembe.
A választ magad
negyed is órája beszéltünk erről, hogy konkrétan a BMW vezetője nyilatkozta azt, hogy nem adottak a feltételek ahhoz, hogy több elektromos autót.
Bocsánat, azt a Volkswagen vezetője mondta.
De azt a Volkswagen mondta, hogy nem. Igen. Bocsánat. Igen. A Olivéréket összekevertem.
Ez a baj a két Olivérrel, hogy össze őket keverni. Igen. Oké, de ettől még igaz, amit mondani akartál, ugye, hogy
ugyanabban a homokozóban játszanak.
Igen, hogy nem adottak a feltételek, azért csökkennek az eladások, közben a egyre fogyó hidrogén házat mellett meg ők hidrogén autót szeretnének kérdéskének a pénzéből fejleszteni. Mert
na most akkor ezek után
egy... Én azt szeretném látni, hogy valamelyik gyártó saját maga belerak 2 milliárd dollárt a hidrogénes programba, és nem az van, hogy a német tartomány fizet ki 500 millió eurót a prototípusokért, meg a japán kormány ad erre, vagy a kínai kormány, vagy a koreai kormány ad erre az autógyártóknak pénzt, hogy a kis hidrogénes projektek menjenek, és nem a közpénzt fordítják erre, hanem akkor az autógyártók fejlesztenek kutálazatot, autót, és akkor ha lesz töltőhálózat, akkor biztos mindenki szívesen megveszi.
Hát a probléma az, hogy az Európai Unió viszont a CEF2-es projekt keretében is megszavazott pénzt, tehát kötelező hidrogénkutakat telepíteni, és van is rá forrás, tehát hogy az a helyzet, hogy ez egy picit ilyen kontraproduktív, meg közben meg életben tartja ezeket a
hát és ilyen mennyi
álmokat.
Pénzt költünk erre, miközben...
Rengeteget. Pedig csak azt kellene kimondani végre, hogy ez a teher szállításban, a teher fuvarozásban, vagy adott esetben az energiatárolásban tök jó, jól alkalmazható, akár már most is, a későbbiekben meg majd nyilván a zöld hidrogén kapcsán is, de hogy a személyszállításban kapufa. Tehát csak ezt kéne valakinek kimondania.
Hát és ugye itt arról van szó ilyenkor, hogy 10-szer annyiba kerül, vagy a magyar pályázatok alapján még nagyobb számokat mondunk, hogy 50-150-es szorzót láttunk egy villámtöltő, illetve egy hidrogéntöltő kút kapcsán. Tehát a mi pénzünk megy el erre. Na mindegy. Menjünk tovább, a következő téma szintén töltőhálózat, ez pedig személyes érintettség révén a Szabolcsnak adjuk meg az elsőnek a szót, Ford. A Fordnaktól jött egy olyan hír, hogy 400 kW-os töltők épülnek a Ford márka képviseleteknél.
Minek?
Zsolt, híre volt.
Melyik akkor autót nem, ugye felmenni lesz, a 400 kilót?
Hát nem. Tegyük fel, hogy lesz olyan, vagy mondjuk megosztja.
Így jövő álló. A fotón úgy látom, hogy az Explorer fogja tudni felvenni, nem? Rosszul látom?
Igen, ha végre megjelenik.
Úgy még nem láttál elfüstölni autót, mint azt a 400 kW-t, arra a szegény MEB platformra engedik, ahol ilyen, nem is tudom, 135 meg 150 kW-ok meg ilyenek repkednek. Nem hiszem, ezt csak illusztrációnak rakták föl, de ha mondjuk két autó között megosztja, az már nem egy rossz történet, nem?
Ja, tisztázzuk, hogy az Amerika vagy Európa?
Ezt kérlek szépen, mindjárt
az mondom. Az Explorerből kiindulva Európa, ezt ide szállják.
Hát az Európán tűnik. Igazából itt arról van csak szó, hogy ez a Ford saját hálózata, hogy ez pontosan mely országban tervezik, az szerintem nem volt benne a hírben.
De itt kicsit arról van szó, nem? Vagy lehet, hogy csak egy részét olvastam el a hírnek, hogy a Ford kereskedésekhez kerülnek majd ilyen töltők.
Igen, ezek a Ford kereskedésekhez, igen. Ez, így mutunk, igen.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a kereskedésekhez érdemes ilyen nagy teljesítményű töltőket tenni. Ugye hát egyrészt, ha ott nekik adott a parkolóhely, adott az infrastruktúra, adott a személyzet, akkor miért ne? Tehát elfér. Úgy is kell majd a szervizre érkező, a tesztautókat töltögetni. Tehát nem gond az, hogyha van ott egy nagy teljesítményű töltő is, nem csak AC, és mondjuk az ügyfél, aki bejön, ja, mondjuk lehet, hogy a Teslából indul ki, hogy bejön 200 km-ről a szervizbe, tele akkúval kaphatja vissza az autóját. Nem, szóval nyilván ez itt azért minden nagyobb városban van szerviz, de ha ott adott az ingatlan, miért ne tehetnének oda egy töltőt? Másrészről ezek a kereskedések vélhetően nem autópálya pihenőkben vannak, ahol a legpraktikusabb egy nagy teljesítményű töltő, szóval ugye, nagyon nehéz ebben állás.
A háttérsztori ehhez, a kis háttérinfo ehhez annyi, hogy azért Amerikában ugye kisebb lázadást tölt ki a Ford kereskedések körében, amikor a Ford elkezdte őket arra rávenni, próbálta rávenni, hogy áruljanak elektromos autót, és a Ford előírta például, hogy töltőket kell telepíteni a kereskedéseket, és ennek a költségét nagyrészt a kereskedések fizetnék, és több száz kereskedés azt mondta, köszönni szépen, akkor a jövőben nem szeretne Ford villanyautót árulni. Aztán nyilván a Ford is akkor utána már kicsit változtatott a hozzáállásán, de én is azt nem értem, hogy miért kell 400 kW-os töltő egy kereskedéshez. Tehát, hogyha valaki tesztútra viszi ott az autót, az mondjuk fél órás szokott legjobb esetben lenni, elmegy egy nap, nem tudom én, 5-6 ember elviszi az autót, vagy legyen 10. Én nem hiszem, hogy nem lehet este annyira feltölteni, vagy a vásárlók között nem lehet annyit rátölteni egy 11-es AC töltővel, hogy ez ne legyen elég. Tehát én overkillnek érzem a 400 kW-ot, mert ennek nagyon sok extra költsége van, nem csak a töltőosztop, hanem a teljesítmény lekötése is. Hogy majd a normál mezei felhasználók eljárnak a Ford kereskedéshez tölteni, az kb. Annyira életszerű, mint amikor elkezdték az önkormányzatok kapujában letenni az EU-s pénzből vásárolt töltőket Magyarországon, mert nyilván mindenki, aki Debrecenben, nem tudom, milyen Budapestre tart, az majd bemegy valamelyik falunak a központjába tölteni az önkormányzatnál.
Oké, de az egészről azért nem értem, hogy miért beszélünk, mert nincs autójuk. Mi a francot akarnak ott tölteni? Tehát menj el, és imádom a Fordot, nagyon szeretem. Jó sok kapcsolatom van ott, lehet, hogy majd most fogják ezeket megszakítani. De könyörgöm, nincs autójuk. Menj el, akármilyen Ford-kereskedésbe, és nézd meg, hogy miből élnek. Hát oké, lesz limit, visszajött erről a világ körüli útról, és majd egyszer csak ez a Volkswagennel közös kooperáció is lesz, igen, nyilván, igen. De az én Mustangom is ott áll szervizbe 2,5 hettel, szerintem nagyjából 5 kW-os töltővel is föl lehetne tölteni. Nincs ez az égvilágon semmi gond. Nézd meg, hogy a Ford-kereskedők miből élnek. Tehát rohadtul nem Fordokat adnak el. Egyrésztről. Másrésztről, ha azt is adnak el, akkor is hagyományos, de hát már lassan hagyományos hajtásláncú autójuk sincsen Európában. Most Európában, bármelyik országban, bármelyik kereskedésből ki tudott préselni azt, amikor éppen, hogy a működésének a határán működik, hogy egyébként még 400 kW-os töltőket telepítsen le oda. Úgy, egyébként kínálata sincs a Fordnak. 2025-től úgy volt, hogy mit tudom én, hány típusú villanyautójuk lesz. Hát én tegnap kaptam meg végre az árat. Másfél évvel ezelőtt feliratkoztam a Ford Explorerre, hogy akkor megnézném, hogy akkor az első 50 vagy nem tudom, 100-ban rendelhetek. Tegnap kaptam meg az árlistát e-mailen, hogy na akkor most megnyílik a rendelési lehetőségem két hónap múlvától.
Azt nem tudjuk, hogy a kereskedésnek kell ezt kifizetni, tehát azért fogadnak,
hogy... De nem az lényeg.
Nem biztos, hogy rájuk testálják. Meg nyilván a Ford is úgy tervez, hogy ezeket a töltőket nem egy nap alatt telepítik, és hogy ők egy komoly elektromos kínálattal készülnek. Én ezt a részét még el tudom fogadni, én abban nem hiszek, hogy feltétlenül a kereskedésekhez 400-as töltők kellenek, mert az teljesen felesleges és pénzkidobás.
Semmi értelme. Hát a kereskedésben ott áll az autó. Tehát van idő föltölteni, ahogy Szöcske is mondta, van rá apparátus, teljesen felslegesnek tartom, pénzkidobás, látványprojekt. A Ford egy óriási átalakulásban van, egyébként is valószínűleg ez még jó néhány évig el fog húzódni. Azzal nekem nincsen bajom, hogyha ezt üzenik és infrastruktúrát építenek ki, de én néha tényleg nem értem ezeket a döntéseket.
Na jó, kifutunk az időből, még egy gyors rövid hírünk volt a Hyundai-ról, ezt inkább akkor csak említés szintjén, nem tudom, hogy nagyon véleményezni tudjuk-e, de a lényeg az, hogy a Hyundai azt jelentette be, hogy valami irdatlan mennyiségű pénzt, 68 billió koreai vont, ami nagyjából 18 ezer milliárd forint fektet be a villanyautó fejlesztésekbe a következő 3 évben. Tehát itt nem csak. Valami 5-10 éves tervről beszélünk. Nekem az volt itt ebben a hírben az érdekes, hogy ilyenkor mindig azon szoktunk poénkodni, mert ugye ilyen nagy számokat egy pár éve volt divat, hogy minden automárka CEO-ja kiállt, és egymást licitálták túl, csak abban mindig beleszámolták még az akucellákat is, amiket rendelnek, és akkor az egy jó nagy szám, ez olyan, hogyha beleszámolnám az acélt, amit beszerzek az autóhoz, hát ezt tovább fogom számlázni, amikor eladom az autót, tehát ez teljes hülyeség. De itt a Hyundai kibontotta azt is, hogy ők mire gondoltak, és ebben nincsenek benne ilyen kabu tételek, hanem azt mondja, hogy 8,5 billió forintnak megfelelő összeget az elektromos járművekkel kapcsolatos ilyen mindenfajta fejlesztésekre költenek, akkor azt mondja, hogy 9,62 ezer milliárd forintnyit az összeszerelő sorokba és a gyárak modernizálására költenek, és így mentek le szépen, tehát ez mind olyan volt, ami konkrétan azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy a Hyundai tényleg nagyon keményen beleáll ebbe.
Sok. Lehet utána csinálni.
Jó.
Inkább erre költsenek 400-as töltőjére.
Menjünk a következő hírünkre, ami egy cikkajánló Lacinak volt egy cikke, szerintem most az idő rövidsége miatt ez valószínűleg megmaradt cikkajánlónak, csak felhívnám rá a figyelmet. És Laci írt egy fontos témában egy tanulmányt vett elő, ami arról szólt, hogy na jó, de a valóságban, akkor mennyit bírnak az elektromos autók akkumulátorai, tényleg igaz-e, hogy 10-20 évig van, bírják, vagy az igaz, hogy 2-3 évet cserélni kell. Ugye vannak olyan gyártók, amik azt mondják, hogy szerintük egy 20 évet is ki fog bírni az autójuk akkumulátora. És a tanulmány, amit ő olvasott, abban 15 ezer elektromos autónak a valós adatát dolgozták fel. Tehát ez egy elég nagy minta ahhoz, hogy valami értelmes következtetés levonjanak, és azt látták, hogy 1,5%-ában kellett az autóknak kicserélni az akkumulátort. Ugye nyilván nem mindegy, hogy milyen korú az autó, a 10-12 éveseknél ez 4-8%-ra növekedett ez a szám, de nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek a régebbi villanyautók zömmel Nissan Leaf-ek és korai modellesek voltak, ami mind a kettő az elektromos autógyártás hajnaláról való, a modern korai autógyártás hajnaláról, tehát se a technológia nem volt még annyira kiforrott, se az akucellák nem erre voltak még feltétlenül elsősorban kitalálva. Az újabb autóknál már drasztikusan csökkent ehhez képest az akkucseréknek a száma, úgyhogy nyilván a legfrissebb autóknál a koruk is számít, tehát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott nem lesznek ilyen problémák, de a ismert Tesla modellek mellett például az Audi e-tront emelték ki, ahol nagyon-nagyon alacsony volt az akku, most a Teslákat úgy értem, az modelles kivételével, tehát az X, az Y és a 3, amik újabbak, de az Audi e-tront emelték még ki, ahol nagyon alacsony volt az akkucseréknek a száma. Szóval úgy néz ki, hogy tényleges bizonyíték van rá, olvassátok el a cikket, itt van a podcast leírásában a link. Szerintem 15 ezer autó az már elég szép minta ahhoz, hogy valami értelmeset mondjanak a történetben. Na jó, és akkor utolsó témakörünk az igazából arról szól, hogy milyen autóeladásokat produkáltak az első negyed évben a két legnagyobb elektromos autógyártó, a BYD és a Tesla. Alapvetően azért az látszik, hogy mind a kettőnél visszaesett a forgalom. Ugye attól függ, hogy mit mihez viszonyítunk. A BYD-nál közel 300 tisztán elektromos autót, vagy kicsit több, mint pár százal több, mint 300 elektromos autót adtak el az első negyedében, ami 13%-os növekedés jelent az előző év hasonló időszakához képest, tehát még mindig volt egy enyhe növekedés. Ugye a BYD-nál fontos megjegyezni, hogy az eladások 95%-a az Kínán belül van, tehát ez inkább a kínai autópiacot mutatja, mint a globálisat. A Tesla-nál viszont egy ilyen 8-9%-os csökkenés volt, ha jól emlékszem, év-év összehasonlításban, tehát náluk pedig az a 387 ezer, az egy olyan alacsony szám volt, amit 2022 vége óta nem láttunk, azóta mindig 400 ezer fölött volt, most 387 ezer fogyott az autókból, ők is magyarázták mindennel, hogy Fremontban még pörgették fel, akkor állt át a Model 3 gyártása, ott nagyobb igényű lett volna rá, de nem tudtak annyit, Németországban meg leálltak a gyárral, ugye több hétre, de attól függetlenül ugye növekedett a eladás előtt, tehát van ez a gyártás és az eladás közötti, nem tudom én, 40-50 ezer autó, ami azt mondja, hogy mennyi eladatlan autó van, aminek ugye nagy része az éppen kiszállítás alatt van, ez minden autógyártónál így van, és hozzáteszem, hogy Amerikában ilyen 60-70 nap körül az átlag raktárkészlet a gyártótól, a Teslánál most ilyen 30 napra ment fel, tehát még mindig alacsonyabb, mint a többieké, de hogy ez a kettősség volt az ő jelentésükben is benne, hogy oké, voltak itt különböző problémák a gyártással, tudjuk meg a Model 3-at nem tudták még Fremontban annyi darabszámban gyártani, de ugyanakkor meg minden eddiginél nagyobb volt a különbség az eladatlan autók, tehát legyártott autók meg az eladott autók száma között. Szóval az a kérdés, hogy most akkor egy átmeneti jelenségről van-e szó, vagy pedig valami tartósabb trend következik és csökken a villanyautók eladása. Ja, bocsánat, egy dolgot nem tettem hozzá a BYD-nél, hogy említettem, hogy 13%-ot növekedett, viszont az utolsó negyed évről az elsőre meg 44%-ot csökkent, ami a Teslánál 20% volt a csökkenés, tehát ott még nagyobb volt a visszaesés, és egyébként ezzel meg a Tesla terén elektromos autógyártó, márha ennek most ebben a környezetben tudnak így örülni. Na, szóval szerintetek ez a két adat, hogy a BYD-nál is így sikerült a negyedév, meg a Teslánál is úgy sikerült a negyedév, azt mutatja, hogy most akkor csökkennek ténylegesen a villanyautó eladások, vagy ez egy tartós dolog, rövidtávú dolog, mi a véleményetek erről?
Csak igaza van a német vezetőknek, hogy nem kell az embereknek az elektromos autó, úgy látom, és nem veszik. Nem, nyilván ez túlzás. Hát biztos, hogy sok érdekes hatást lehetne itt vizsgálni és megtalálni a háttérben. Például Európában egy nagy piac Németországban, hogy ott rengetegen előre hozták a vásárlást a támogatási rendszer megszüntetése miatt. És ugye attól függ, hogy mit mihez nézünk, tehát hogyha a december az előző év vége fel volt pumpálva azzal, hogy akkor még támogatással akartak vásárolni, akkor onnan nem fáj a visszaesés, de hogyha a tavalyi első negyed évhez képest is visszaesés van, az már azért izgalmasabb kérdés.
Igen, és ilyen szempontból a BYD jobban teljesített, mint a Tesla, mert a BYD-nál a tavalyi első negyed évhez képest még mindig volt egy enyhe növekedés, igaz csak 13%, nem az ilyen 30-40-50, meg 70-ek, amiket korábban mutattak, de a Tesla-nál már ugye volt egy visszaesés ebben is. Én azt láttam egyelőre, hogy Európával az a probléma, hogy még Németországból, meg az Egyesült Királyságból nem jöttek be az eladási számok, ami a két legnagyobb piacra mondjuk a Teslának, de úgy egyelőre az látszott, hogy tragikus, hatalmas visszaesés az európai piacon nem volt a Teslánál, tehát voltak a országok, többet adtak el, mint tavaly ugyanilyenkor. Most 70 ezernél tartunk Németország, Nagy-Britannia és Svájc nélkül a összesítésben, és 94-5 ezer szokott lenni, tehát ebből a három országból mondjuk, ha nem is jön 15 ezer vagy 25 ezer össze, mondjuk összejön csak 20 ezer, akkor azt fogjuk látni, hogy valamennyit visszaesett, de nem hatalmasat.
Akkor a Tesla visszaesés a Kínából jön?
Kínából sem. Kínában is egy enyhe, valami pár százalékos visszaesés van ilyen, hát most meg nem mondom, hogy 2-3, de valami ilyesmire emlékszem, tehát valamennyire visszaesett, de nem tragikus. Az a kérdés, hogy valószínűleg Amerika lesz itt a érdekes, hogy Amerikában ez tényleg csak a Model 3-at jelenti-e, hogy amiatt van itt probléma, vagy a Model Y iránt fogyott esetleg a kereset, hogy tudik, hogy a Model 3 január 1-jel kiesett az állami támogatásból, szigorodtak a feltételek, és már ezeket az LFP-CATL aksikat nem lehet beleszámolni ugye a támogatásba, ami Kínából érkezik. Ezért igazából csak, ugye, meg azt, ha jól tudom, a nagyakus az meg az LG kínai gyárából kapja a cellákat, tehát Nevada az úgy, ahogy van, csak a Model Y-hoz gyárt már, akkor a kereslet iránt. Az a lényeg az, hogy emiatt a Model 3-ra eleve van egy ilyen probléma, hogy drágább lett relatíve. Kérdés, a Model Y-nak is visszaesette a kereslete, de ezt még nem tudjuk, mert ugye Tesla nem ad ki hivatalos adatokat, aztán majd jönnek mindenfajta összesítések, akik tippelnek.
Hát majd az év folyamán megtudjuk, hogy az Y-nál lehet, hogy kivártak sokan a vásárlással a frissítés miatt, amit eredetileg idén év őszére várnak, és ezért halogatják a vásárlást. A Model 3-nál kivártak a Highlandre a évelején, azért halogatták a vásárlást. Nem tudom, nagyon nehéz ebben okosnak lenni.
Ha éves összehasonlítást nézünk, akkor én azért még várnék egy-két negyed évet, mielőtt még ilyen hosszú távú trend következtetéseket kezdenék el levonni.
Igen. Egy dolgot még, amit ide beszélni, és értétek ezzel, hogy valószínűleg túl rövid az időszak, de aki így a villanyautókat temeti, annak egy dolgot még mindenképpen így hozzátennék, hogy most nem készültem az ábrával, de Tiborral nemrég tartottunk egy előadást a Szkeptikusok Társaságánál, majd egyébként, ha kapunk YouTube linket, akkor megosztjuk a oldalunkon, vagy közösségi médiában, hogy meg tudjátok nézni esetleg. Nagy meglepetés nem lesz a mondani valónkban azoknak, akik követnek minket. De oda behoztam egy ismert ábrát, amit aki járt bármilyen üzletiskolába, az már biztos, hogy ezerszer látta. Ez az új technológiák terjedésének a görbéje. Ami azt mutatja, hogy hány százalék a korai innovátor, hány százalék az, aki ilyen early adopter, tehát meg ilyen, hogy szokták ezt mondani, ilyen korai felhasználó esetleg, aki még bevállalja, és aztán utána jön a mainstream felhasználói tábor, két táborban, aki kicsit korábban, kicsit később, a végén meg azok, akik
a tömeg.
A végén már azok, akik ilyen nagyon soká fognak, aki az utolsó ember, aki lerakta a BlackBerry-ét, tudod. És akkor ez általában egy ilyen hegy alakú, ilyen kis dombocska, ilyen kis görbécske. De nem teljesen pontosan, és a legújabb ilyen verzióban ennek az ábrának van egy szakadék, úgyis hívják, hogy a szakadék, így mutatom, hogy látszódjon, ami az első két csoport, az innovátorok és a korai felhasználók után következik, még a mainstream előtt, amikor azt mondják, hogy ott szokott lenni egy kis visszaesés, és ez mondom most nem erre a szituációra írták, ez már évek óta egy hipotézis, amiatt, hogy az ilyen általánosan felhasználók össze megvárják, hogy mit mond a szomszéd, a barátjuk, a munkatársok, mielőtt új technológiát vásárolnak, és olyankor szokott lenni egy kis kivárás, mielőtt ők is bekapcsolódnak ebbe a folyamatba. Úgyhogy ez egy elég általános trend a technológiai váltásoknál, és én nem vagyok benne biztos, hogy nem ezt látjuk most a villanyautóknál, mert ha azt nézzük, hogy a globálisan ilyen 13% volt az eladás, akkor abból azt látjuk, hogy ez az első két csoport, az kb. 15% szokott lenni a tankönyvek szerint, az az innovátorok és a korai felhasználók, tehát nagyjából most esedékes ez a szakadék, ha ez bekövetkezik, ami nem egy végleges állapot, hanem egy kis átmeneti visszaesés. Megtudjuk. Na jó, ennyi fért bele a mai adásba, és akkor gyorsan egy pár kommentet még behúzok, hogy arról is beszéljünk. Azt mondjak, Patreonon kaptunk egy olyat, hogy közvilágításos töltésről beszéltünk, hogy milyen jó lenne, ha a lámpákba kerülnének töltők, vagy nem lenne jó, megoszlottak erről a vélemények. És itt valaki, aki a leírás szerint ért hozzá, aztán majd valaki megmondja neki, hogy nem hülye és ő nem ért hozzá, a kommentekben biztos, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy a közvilágítást úgy lehetne töltőkhöz alakítani, ha egy-egy utcában a három fázisú közvilágítás helyett közvilágítást egy fázisra raknák, és a maradék két fázist pedig az autókhoz használnák fel. Azt, hogy általában 25 négyzetmilliméteres vezetékeket használnak, ez még a Szabolcsnak mond is valamit, amik 80 amperig jók, és így akár 24 autót tölthetne egyszerre, úgy számolta ki, 4 kilowattal így éjszaka. Tehát, hogy
25-ös
azt én nem tudom, hogy tényleg... Igen, azt én nem tudom, hogy ténylegesen háromfázisú minden közvilágítás, de ha ez így van, akkor logikusnak tűnik, hogy ezeket ugye még régi hagyományos nagy teljesítmény felvételű izzókhoz tervezték, nem pedig ezekhez a modern ledekhez, hogy lehet, hogy annak a lednek elég lenne egy fázis, és a maradék kettőt föl lehetne használni töltésre. Nem tűnik logikátlannak.
Hát lehet, hogy valaki, aki jobban ért hozzá, ez biztos tudja, de szerintem ott, ahol például kicserélik a lámpákat, ott azért ezeket megnézik. Én néha szoktam látni vidéki helyszíneken is, hogy ilyen teljesen, mondjuk, hogy nem konstans módon vannak terhelve a különböző fázisok, hogy megy az utcába a három fázis, akkor lehet látni, hogy mit tudom, minden egyes háza egyes fázisra lekötve, és akkor nyilván az egyes fázis az túlterhelt lesz. Azt gondolom, hogy ez trafókörzetenként talán eltérő, persze át lehetne kötögetni, de ez szerintem központi koncepció kérdése.
Azt egyébként én is látom ezt, hogy Szöcske biztos megerősíti, mert ő szerencsétlen 2000 évek óta, hogy nézeget, hogy melyik fázison mennyi a feszültség nála otthon, de amit a nálam is okos mérő van, azon látom, hogy az egyik fázisnak mindig jóval magasabb a feszültsége, mint a másik kettőnek például, tehát már ebben a szempontban sem egyszer. Tehát egyértelműen látszik, hogy van kettő, amilyen 240 alján volt, egy meg 247-248 van teljesen normál hétköznapi állapotban is.
Napközben nagyon sokszor az egyes fázis a túlterhelt, mert ott, ahol egyfázisú napelemes rendszerek vannak, azokat praktikusan a villanyszerelők mindig az egyes fázisra kötötték rá. És ezért
tudom én is gondolni, igen, valószínűleg oda termel vissza mindenki azért magasabb a feszültség. Oké, következő rövid kommentünk, amivel szerintem csak egyet fogunk tudni érteni. Jó lenne, ha minden benzinkutat jelző táblán jelölnék a villanyautók töltési lehetőségét is, mert ez nagy segítség lenne. Én nekem annyi lett volna ezzel a kommentem, hogy nem is értem, hogy ez miért nem kötelező, hogy miért nem így van. Tehát a benzinkutakat már régesség kötelező előjelezni az autópályáknál, a töltőknél meg így, hát néhol látunk valamit, meg elkezdődött, de hogy ezt mi nem lehet egy karika csapásra előírni. És
nem, mert úgyis látod az applikációban, hogy hol van töltő. Majd amikor a PayPass elterjed, akkor megjelennek a táblák.
Ránézek a bankkártyára, és látom rajta, igen. Igen, de én szerintem ez nem lenne egy hatalmas beruházás, hogy még egy piktogramot fel kéne ragasztani azokra a táblákra, és ez lenne a normális.
De majd az új keresztbe benne lesz.
Oké. Okay. Ez mindenképpen, csak emiatt nem valósult még meg. Igen, valaki említette, és ezt szerintem Féri nekem szólt, hogy talán én mondtam, de lehet, hogy Szöcske, te jegyezted meg, hogy arról beszéltünk, hogy a Teslánál most elviszik Amerikában kötelezően önvezető tesztre a sofőröket, és hogy én mondtam azt, hogy pont a Teslánál, ahol csak hogy hozzávágják az emberhez a kártyát, és igazából nem is mutatnak semmit az autóról, és valaki azt írta, hogy ők most vették át az autót, és 3-4 órát mesélt az eladó az autóról, az összes menün beállítása mindenen végigment. Úgyhogy nekem ez egy nagyon meglepő információ volt, mert én nem ezt tapasztaltam, de hát csak azért, mert megkérdezték, hogy értesz hozzá, akkor nem terhelnek. Ha meg azt mondod, hogy életedben nem láttad még, akkor lehet, hogy szánnak rá időt, hogy megmutassák, nem tudom.
Nagyon jó, ha van már erre kapacitásuk.
Figyelj, amit nem adnak el autókat, mint láttuk, azóta van erre idejük, ugye? Oké. Okay. Kamionos logisztika kapcsán megjegyeztük, hogy sőt, már többször elmondtuk, hogy azért szerintünk azért egyszerűbben megoldható a kamionok töltése a villanyautókénál, mert hogy ugye az viszonylag kötött útvonalon mennek, nem csak úgy random, mint bármilyen autófelhasználó mehet, és vagy a normál személyautósofőr, nyilván erre gondolok, és valaki azt írja, hogy neki van barátja, aki logisztikával foglalkozik, és azt mondja, hogy egyébként baromira adhok tud lenni a kamionos logisztika is, és nem egy annyira programozott dolog, mint gondoljuk, viszont az megoldás valóban megoldás lehet, ha a kamionos pihenőkbe tesznek ilyen töltőket, mert hogy oda úgyis járnak kamionosok. Köszönjük szépen az információt.
Na, itt a fal túloldalán nálam, itt mögöttem, hogy mutasson, igen, hogy látszódjon, itt ül egy pasas, aki az egyik legnagyobb ilyen kamionos cégnél dolgozik, mint flotta operátor és fuvarszervező. Nagyon jó barátom, úgyhogy egyrészt beszélgetek vele erről sokat, másrészt tegnap vizsgáztam éppen a kamionos pihenőidőkből, hiszen ugye csinálom a jogosítványt ahhoz, hogy tudjam vontatni a lakókocsit, és tervezek erről egy cikket írni, hogy mennyire logikusan van felépítve a kötelező pihenőidők, hogy mennyi idő után, mennyi időre kell megállni, ott, ahol egy sofőr van, ott, ahol két sofőr van, mi az a csökkentett pihenőidő, és az a helyzet, hogy bárhogy számolom, mindenképpen kijön a matek a kamionoknál.
Igen, itt inkább az útvonalakról volt szó, ugye én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy szerintem, aztán majd ismerősöd vagy megerősíti, vagy nem, de itt inkább arról lehet szó, hogy azért azoknál nagy cégeknél, ahol megvannak a bejáratott partner, tehát mint amilyen a Tesco-nak szállítanak be az áruházéba, ott nincs egy ilyen adhok dolog, hogy hú, figyelj, most akkor el kéne menni mégis a Spárba, a szomszédos utcában, mert ott megvan, hogy az a kamion, járnak mindig ugyanazon az útvonalon nem tudom én, a gyöngyösi Tesco-ba, és viszik oda az árut. De nyilván kisebb cégeknél ott lehetnek ilyen adhok fuvar, sőt, ott valószínűleg meg lehetnek az adhok fuvar megbízások.
De nagyoknál is van, hogy úgy szervezik, hogy elmegy, nem tudom, Spanyolországba egy lerakóba, közbe bejön egy fuvar, és praktikusan nem innen küldenek egy kamiont, hanem azt mondják a sofőrnek, hogy na, akkor menjél át oda abba a kikötőbe, onnan azt majd vidd ide, de mivel ezek azért alapvetően végig az európai központi vagy a tenti úthálózat mentén közlekednek, ez egy baromira tervezhető dolog, még akkor is, hogyha ott adott esetben annak a cégnek éppen egy ad-hoc járata van, egyébként ettől függetlenül ugyanazon az útvonalon, vagy ugyanabban a kamionos pihenőben 100 másik cég, 1000 másik kamionja is megfordul folyamatosan.
Okay. Hát egyébként meg sajnos, ahogy a személyautóknál, a kamionoknál sem egy szempillantásra fog megtörténni az átállás. Ha most szemmel látható néhány százalékos mennyiségben megjelennének a holnap utánra az elektromos vontatók, akkor azokat fogják tudni úgy szervezni, hogy olyan kiszámítható fuvarokra küldjék őket eleinte, amíg a töltőhálózat nem éri utol azt, hogy bárhová elmehessenek. És mire?
Ha valakinek van elektromos kamionja, akkor vegyünk fel egy töltsvelemet kamionnal.
Oké. Okay. Na, utolsó kommentünk, aztán elengedek mindenki dolgára. Szóval... Sziasztok, szeretném kihasználni a jelenleg a cégeknek futó elektromos autós pályázatot. Véleményetek szerint érdemes-e kívánni ezt a lengyel-kínai kis autót, ez a Leap Motor T03, amiről mutatásra beszéltünk, érdemes-e kívánni a magyarországi piacra kerülését ezzel? Ugye Szöcske, te kiszámoltad, hogy kb. Mikor fog elfogyni a pályázati pénz, én nem vagyok benne biztos, hogy bele fog férni. Ugye azt tudjuk, hogy nyáron kezdenék meg a gyártását, júliusai tervezőjátok a Stellantis ennek az autónak, de hogy itt Magyarországon ezt november, vagy hát egyrészt novemberig tényleg kitart a pénz, vagy elfogy már szeptemberben, vagy mégiscsak jövő januárban, az ugye nem tudjuk. Másrészt meg, hát hogy itt mikor lesz itthon nálunk kapható az autó, azt se tudjuk, nem?
Hát az a baj, hogy itt be is kell érkezni az autónak.
Nem, tehát, arra van nem... valami plusz idő, tehát...
Meg kell rendelni.
2025. március 31-ig elvileg be lehetne nyújtani a pályázatot, ha kitartana az összeg, és akkor utána még van azt hiszem 20 hónapod, vagy 18 hónapod arra, hogy az autó valóban beérkezzen. Tehát az még beleférhet a beérkezés. A kérdés, hogy elkezdik-e hazánkban forgalmazni, és ha 25 márciusig el is kezdik, kérdés, hogy elfogy-e hamarabb a keretösszeg. Ugye a korábbi számítások, statisztikák szerint idén év vége előtt el fog fogyni a keretösszeg. Most az elmúlt egy hétben egy kicsit csökkent az érdeklődés, egyébként én meglepődtem ezen, mert azt hittem, hogy arra, hogy elkezdik kiértesíteni a támogatások, sikeres támogatásokat, attól azt fel fogja pörgetni, valójában egy enyhe visszaesést látok, tehát lehet, hogy nem 24 végén, hanem 25 januárjában fog elfogyni a keret, de én nagyon nem kockáztatnék. Akkor várnék erre, hogyha valaki mindenképpen ilyen autót akar venni, aztán ha van rá támogatás, örül, ha nem, akkor meg megveszi teli áron, mert ő mindenképp ilyet akar. De ha helyette ő hezitál, hogy inkább megvesz egy B-típust, akkor nagyon nem centizgetném ki. Én úgy gondolom, hogy ha én pályázni szeretnék, akkor legkésőbb októberben vásárolnék az akkor forgalmazott modellek közül. A jelen
adatai. A Stellantis nyilván itt van Magyarországon több márkával, Opel, Peugeot, Citroen, de a Leapmotort egyelőre nem forgalmazzák itt. Nem kizárt, hogy fogják, de amíg nincs erő, ha mondjuk azt mondanák, hogy július 1-től Magyarországon is megrendelhető, akkor lehet, hogy be lehet rizikóztatni, hogy hát azért valószínűleg addig nem fog elfogyni a pénz, de így teljesen ismeretlenben én azt mondanám, válasszon egy olyan típust, ami biztosan van, vagy vállalja be, hogy ha nem sikerül, akkor megveszi teljes áron ezt az autót.
Abszolút.
Jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Ez volt a
várjál, még hadd promózzam meg, hogy a Tölts Velembe még volti töltőt lehet nyerni, okay. Szóval, hogy szerdán jön ki az új adás, és abban lesz egy link, tehát hogyha valaki szeretne volti töltőt, fali töltőt nyerni, akkor április végéig még lehet regisztrálni. Annyi a dolog, csak hogy fel kell menni egy honlapra, ott megadni az adatokat, elolvasni a szabályzatot, és az is lehet, hogy megyek telepíteni.
Srácok, annyi nyereményjátékunk van már, én ezt már nem tudom követni, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megemlítettem, mert ezt az elején be kellett volna mondanom, szóval mindenképpen nézzétek a Tölts Velemet, és jelentkezzetek a ott lévő linken arra, hogy nyerjetek egy ilyen fali töltőt, már akinek kell fali töltő. Oké, nagyon szépen köszönjük akkor a figyelmet, találkozunk mindenkivel ugyanitt jövő héten a megszokott időpontban. Sziasztok!
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 A podcast támogatója az új Opel Astra Sports Tourer Electric.